Na hát, sok szeretettel köszöntelek benneteket, akik itt vagytok ezen az alkalmon, és benneteket is, akik online vagytok velünk, ma este vagy, amikor éppen meghallgatod vagy megnézed ezt az alkalmat, és nagyon örülünk, hogy csak nagy öröm bármilyen módon is együtt lenni és kapcsolódni. És pont arról beszélgettünk itt, ahogy készültünk, hogy milyen módokon kapcsolódhatnánk egymáshoz ezekben az időkben. Igen, lehet, hogy azt most nem megkipróbáltuk a... Köszönöm szépen. Milyen módokon kapcsolódhatnánk egymáshoz, akár csak így telefonhívással, vagy messengerrel, vagy hát valamilyen online közösséggel. Úgyhogy keressük azokat a módokat, ahogy ebben az időszakban kapcsolódhatunk, ebben a járvány időszakban. És mit szólnátok hozzá, hogy belecsapnánk a lecsóba, az Efézusi levelet fogjuk nézni az első fejezet 15. versétől, de kezdjük egy imával, vagy folytassuk egy imával, és arról lesz ma szó, még mielőtt imádkozunk, hogy Isten nyissa meg a szemeinket, hogy láthassuk a szellemi valóságot, hogy kik vagyunk mi Krisztusban, és kicsoda az Úr Jézus Krisztus, és hogy mennyire ez a kulcs az életünkhöz. Oké, úgyhogy így a tiszta látásról lesz szó. Mennyire tiszta a látásod? Mennyire tiszta a látásom? Oké, úgyhogy mennyi Atyánk, köszönjük szépen neked azt, hogy együtt lehetünk az Úr Jézusnak, a fiadnak a nevében. Köszönjük azt, hogy itt vagy velünk, köszönjük azt, hogy a Krisztusban vagyunk, és a Krisztus bennünk van. Köszönjük, hogy a te gyülekezeted lehetünk, és köszönjük azt, hogy neked jó terved van velünk. És Uram, csak imádkozom a Szent Szellem jelenlétért, mind számunkra, akik itt fizikailag jelen vagyunk, mind azok számára, akik online követnek, hogy a Szent Szellem világosítsa meg a szívünknek a szemeit, hogy láthassunk ma sokkal többet, mint emberi szavakat, hogy a Szent Szellem nyissa meg a szemeinket, hogy láthassuk azt a hatalmas valóságot, ami most már a miénk Jézus Krisztusban. És csak szeretnénk szelídséggel fogadni a te beoltott igédet, és szeretnénk az, hogy ahogy elfogadjuk, ez megmentse a lelkünket. Köszönjük neked, Jézus nevében. Amen. Amen. Oké, úgyhogy Efézusi levél, és most már jó néhány hete, vagy nem is tudom mióta vagyunk benne, és csak így a nagy kép az Efézusi levéllel kapcsolatosan, ha visszaemlékszünk, hogy ez az új teremtésről, az új emberiségről szól, hogy Istennek a titkos akarata, Efézus 1.10-ben, amely el volt rejtve örök időknek előtte, az az, hogy egybeszerkesszen mindeneket a Krisztusban. És ez az, amit ő végez most, tehát a történelem az nem egy értelmetlen folyamat, nem egy olyan folyamat, aminek nincsen célja, hanem Istennek van egy célja, és Istennek a célja az, hogy a történelembe egybeszerkesszen mindeneket Krisztusban. Oké, ez a nagy-nagy-nagy kép. És persze ehhez fontos értenünk, hogy a Bibliának van egy sztori vonala, tehát a Biblia az egy történet, amiben rengeteg történet van, de mindaz a rengeteg történet egy történethez kapcsolódik. És ez az egy történet 1 Mózes 1-től Jelenések 22-ig van, és ez a teremtés, bűnbeesés, megváltás és helyreállítás. És ennek a történetnek a középpontjában Jézus Krisztus van. Ő az, aki eljött, hogy megváltson, és ő az, aki vissza fog jönni, hogy helyreállítsa az egész bukott világot, és rengeteg történet van, de ez az összes történet ebbe az egy hatalmas történetbe kapcsolódik bele, és a mi életünk is ebbe a hatalmas történetbe kapcsolódik bele. Úgyhogy ha újonnan születtél Jézus Krisztusban, hiszel, akkor a te életed belekapcsolódik, a te sztorid belekapcsolódik Isten hatalmas sztoriába, és tulajdonképpen az ő sztoria most már a te sztorid. Oké? Tehát a hatalmas sztori most már a te sztorid, és erről is lesz ma szó. Úgyhogy Isten ezt az izgalmas dolgot teszi, hogy egybeszerkesz mindeneket a Krisztusba, hogy egy új emberré tesz mindeneket, és ezt az evangélium által, Jézus Krisztus által. Oké, és most, ahogy megnézzük itt tovább az Efézusi levelet, az első fejezet 15-től, az emlékeztek, hogy az első 14 versben leírja nekünk Pál apostol a Szent Szem által, hogy milyen mód, hogy meg vagyunk áldva minden szellemi áldással a mennyekben a Krisztusban. És elmondja, hogy mi mindenünk van nekünk. Elmondja, hogy milyen gazdagok vagyunk. Elmondja azt, hogy ez az egész terv, ez már az örök, ez a világ teremtése előtt megvolt. És hogy mi ki vagyunk választva, és meg vagyunk áldva, és megvannak a bűneink bocsátva, és Isten gyermekévé vagyunk fogadva, és a Szent Szellem elpecsételt bennünket, és a kegyelem megragadott bennünket, és aztán most egy imádság következik. És azért következik egy imádság, mert Istennek az a vágya, hogy mi mindezt meglássuk. Hogy rányíljon erre a szemünk, hogy ennek a szellemi valóságát mi a szívünknek a szemeivel lássuk, hogy megnyíljon a szemünk, hogy legyen egy tiszta látásunk, hogy itt élünk egy sötét világban, amelyben e világ fejedelme az ördög hátsó kertjében élünk, de hogy az új emberiség, az új teremtés, az másként járjon, lásson valamit többet, mint amit szem lát. Hogy megnyíljanak a szemeink erre. És ezért imádkozik Pál apostol az efézusi gyülekezetért, értünk, így imádkozhatunk egymás felé is, magunkért is, hogy nyíljon meg a szemünk. Nyíljon meg a szemünk. És meg fogjuk nézni ezt az imát, és ami nagyon izgalmas, az az, hogy Pál apostol nem azt kéri, hogy változzon meg az élet körülményük. Oké? Az ima nem az, hogy több pénzük legyen, kevésbé legyenek üldözve, jobban el legyenek fogadva a többségi társadalom által. Az ima nem az, hogy szebb lakásban lakjanak, esetleg, ha lakásból házba tudnak menni, akkor már menjenek, és hogyha még lehet olyan ház is, aminek medencéje van, akkor az még jobb. Nem azért, hogy tudod, a gyerekeik, vagy a házasságuk, vagy nem a körülményekért imádkozik. És hogyha megnézzük ezeket az imádságokat az új szövetségben, akkor azt látjuk, hogy az apostol, Pál apostolnak jó néhány imádsága van, és soha nem a körülményekért imádkozik. Ez nem azt jelenti, hogy nem imádkozhatunk a körülményekért, vagy a körülményekben történő változásért, hanem, de azt jelenti, hogy Istennek nem az a legfőbb akarata, hogy minket megmentsen a nehézségekből, hanem Istennek az a legfőbb akarata, hogy a nehézségekbe rányíljon a szemünk, kicsoda ő, mi az ő akarata, hogy a különböző körülményekben, amikben vagyunk, a gyökereink elkezdjenek növekedni és behatolni Krisztusba és az élő vizeknek a forrásába, vagy folyamába. Mint amikor egy fa ott van, egy gyümölcsfa, és jön a szárasság, így van? Vagy tudod, és jön a szárasság, és elkezd növekedni a gyökere lefelé, azért, hogy élő vizet találjon. És ugyanúgy, mikor a mi életünk átmegy egy nehezebb időszakon, vagy szárazságon, vagy egyszerűen csak olyan helyzetben van, akkor Isten, mi azt gondoljuk, hogy ó Istenem, ki kell, hogy ments ebből, mert nem érzem jól magam benne. És ehhez sokszor az imádság az az, hogy nyíljon meg a szemünk, hogy meglássuk, hogy kik vagyunk, hogy ismerjük meg Jézus Krisztust a helyzetbe, hogy ismerjük meg Isten akaratát a helyzetbe, tudod, hogy telve legyünk szeretettel, örömmel, kitartással, reménységgel, majd fogunk ilyet olvasni. Igen, ez Isten akarata. Ez Isten akarata. Úgyhogy nem a körülményekről szól, hanem ez az imádság kifejezetten a minél tisztább látásért való imádság. Hogy mennyire tiszta a látásom, a látásod, a látásunk. És őszinte leszek veletek, én azt gondolom, hogy tudod, ez az, amire leginkább nekem szükségem van. Tudod, ez az, amire leginkább nekem szükségem van. Tudod, hogy lássak túl azon, amit szem lát, vagy szemmel tudok látni. Mert ez a keresztény élet. És csak mielőtt még belemegyünk, így tehát milyen a látásod? Van, Jézus azt mondja a hegyi beszédben, hogy boldogok, Máté 8-ban boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Meglátják Istent. Hogy élhetjük úgy az életünket, hogy látjuk Istent. És persze ez az ige része szólhat a jövőről is, de szól a jelenről is, szólhat a jelenről is. Hallottam ezt a történetet annó, hogy a szovjet és az amerikai űrhajóstól ott felmentek a világűrbe. Hát külön-külön. A szovjet űrhajóstól ott kilőtték a Sputnikot, vagy valamit, nem tudom mit, ott felment a szovjet űrhajós, és adta a jelentést, hogy elhagytam a Föld légterét, itt vagyok a világűrbe, és csak szeretném jelenteni azt, hogy nincs Isten. Tehát itt vagyok, és nincs Isten. Tehát nincs Isten. Az amerikai űrhajóst ugyanúgy fellőtték, tudod, kiszakadt a Föld lég köréből, tudod, ki a világűrbe, és ő is adja a jelentést, így van, és azt mondja, hogy ámulatos, Isten olyan közel van, tudod, Istennek olyan erős a jelenléte, tudod, nagyon nyilvánvaló, hogy van Isten, nagyon nyilvánvaló, hogy van Isten. És persze ez nem csak a szovjet és az amerikai űrhajóssal történik, hanem itt a Földön velünk emberekkel, történik, és köztünk hívők közt is történik, vagy a saját életünkben is történik. Így van? Hogy boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Aztán Mózesre gondoltam, Mózesről azt mondja az írás Zsidók 11:27-ben, hogy ő kitartott, mintha látta volna a láthatatlant. Mintha látta volna a láthatatlant. Hogy képzeld, hogy ott van Mózes a sivatagban, a pusztában, por, homok, kő, sziklák, és mennek körbe-körbe-körbe-körbe, és ott van Mózes, és látja azt, amit szem nem lát. Látja Istent, és kitart, hosszú tűrő. Hú, ez az, amire szükségünk van, nekem erre van szükségem. Kitartás, igen, abszolút, hogy lássak többet, mint Mózes látta ugyanazokat a fancsali pofákat, látta a rossz reakciókat, látta az emberi nyavajákat, hallotta a zugolódást. Úgy tűnik, hogy dekkolnak a sivatagba. Egyetem, ha most úgy tűnik számunkra itt a koronavírus ide, hogy dekkolunk, mert tűnhet úgy, hogy egyszerűen úgy dekkolunk, úgy merre, meddig, hogy lehet itt tervezni. Mózes 40 éven keresztül ezt élte meg, egy dekkolást. De kitartott, mintha látta volna a láthatatlant. És még egy nagy csomóan azt mondták, hogy nincs Isten, vagy azt mondták, hogy miért hozott ide minket Isten, cseréljük le Istent. Tudod, Mózes látott. És ugyanez volt igaz Józsuére és Kálebre. Így van egy hihetetlen történet, hogy több millió emberből kettő az, Mózes együtt három, Józsué, Káleb és Mózes, akik látják a láthatatlant. Oké, ez egy tanulság számomra, hogy élhetek itt a Földön, és benne lehetek a mindennapokban hívőként, eljöhetek Isten tiszteletre, találkozhatok a testvéreimmel, közösségben lehetek, hallhatom Isten igéjét, dicsőíthetem Istent az alkalommal, ma, tudod, élhetem az életemet, és mégis a látásom homályos. A látásom homályos. Igen, igen, igen. Oké, és mindjárt Efézushoz érünk, mert az a témánk, de még egy írásrész. Márk evangélium a 8. fejezet, az hasonlóról beszél. Márk 6-ban Jézus megeteti az 5000-et. Így van? Utána Márk 8-ban Jézus megeteti a 4000-et. Így van? És ezután hajóba ülnek, és 14. versből Márk 8-ban azt mondja, de elfelejtettek kenyeret vinni, csak egy kenyér volt velük a hajóban. Ő pedig arra intette őket, vigyázzatok, őrizkedjetek a farizeusok kovászától és a Heródes kovászától. Így van? Tehát nem vittek kenyeret, egy kenyeret vittek, ott voltak, hát férfiak voltak, úgyhogy a szendvicseket otthon hagytuk, Tudod, és Jézus azt mondja, őrizkedjetek, vigyázzatok a farizeusok kovászától, és a Heródes kovászától. Jézus szokott ilyeneket mondani, nem? Most miről beszél? Mit akar mondani? Mire utal? Úgyhogy azt mondja, mire ők egymás között azon tanakodtak, hogy nincs kenyerük. Így van? Tehát vették, nincs kenyerünk. Nincs kenyerünk. Jézus észrevette ezt, és azt mondta nekik, mit tanakodtok, hogy nincsen kenyeretek? Még mindig nem fogtátok fel, és nem értitek? Még mindig kemény a szívetek? Van szemetek, és mégsem látok, van fületek, és mégsem hallotok, és nem is emlékeztek? Hú! Ez egy kihívás, nem, amit Jézus ad? Hogy figyeljetek, hé, fiúk, mióta vagytok velem? Hát, mit tanakodtok? Nem értitek, hogy miről beszélek? Tudod, nem fogtátok fel, nem értitek, kemény a szívetek? Van szemetek, mégse látok, van fületek, mégse hallotok, és nem emlékeztek? Amikor 5 kenyeret megtörtem az 5000-nek, hány kosarat töltöttetek meg a maradék darabokkal? Ők így feltek, 12-t. Amikor pedig a hetet a 4000-nek, hány kosarat szedtetek tele maradékokkal? Azok pedig azt mondták, hetet. Akkor azt mondta, még mindig nem értitek. Még mindig nem értitek, hogy a tanítványok ott voltak Jézussal, de nem igazán értették azt, amit Jézus mondott. Nem volt szellemi megértésük, kemény volt a szívük, és nem láttak tisztán. És nekem úgy tűnik, hogy nem csak ővelük volt ez a probléma, hanem úgy tűnik, hogy velem is ez a probléma sokszor. És sejtem, hogy esetleg veled is ez a probléma sokszor. Hogy mivel nem látunk tisztán, ezért nagyon sokszor csak nem értünk dolgokat, nem tudjuk összekötni. Oké, és ezután, csak figyelj erre, ezután Jézus megáll, kiköt a hajó, Becsajdánál, ez azt hiszem a északi része a galileai tónak, genezáreti tónak, és kiszáll, és rögtön egy vakot vittek hozzá, hogy meggyógyítsa. És Jézus fogta ezt a vakot, kivitte a városon kívül, azt mondja, hogy megnyálasztva szemét, rátette a kezét, és megkérdezte, látsz-e valamit? Az pedig föltekintve így válaszolt, látom az embereket, mint valami járkáló fákat. Oké, várj, állj. Előző részben, rögtön ezelőtt arról beszél, hogy nem látnak a fiúk. Így van? Most jön egy vak, megfogja a kezét, kiviszi a falun kívül, megnyálazza a szemét, ez jó, megnyálazza a szemét, ráteszi a kezét, látsz-e valamit? Látom az embereket, mint járkáló fákat. Okay. Talán Jézus nem volt képes egy tökéletes munkát végezni? Itt a gyógyításba? Mi ez a fél munka? Tudod, annyira homályosan látott, hogy az embereket, akiket látta, igazából nem látta, nem tudta tisztán kivenni. Ezek inkább olyan fák voltak, amik járkáltak. De erről szól ez a csoda, hogy a tanítványok milyen korlátolt szellemi megértésük van, és hogy Isten szeretné az, hogy tisztábban lássunk, mert utána azt mondja, azután ismét rátette a kezét annak szemére, és amikor az feltekintett, meggyógyult, és messzire is tisztán látott mindent. Oké? Tehát meg vagyunk térve, de nagyon sokszor láthatjuk az embereket, mint járkáló fákat. Így van? Láthatjuk az élet helyzetünket valahogy. Láthatjuk a testvéreinket valahogy. Láthatjuk önmagunkat valahogy, ami nem felel meg a valóságnak. És szükségünk van arra, hogy újból ránk tegye Jézus a kezét, és újból ránk tegye Jézus a kezét, hogy tisztán lássunk. És erről szól itt Efézus, hogy mennyire tiszta a látásunk, mert ez a kulcs, ez a kulcs. Csak szeretném ezt mondani, hogy az első századi hívők, vagy az első századokban, tudod, egyáltalán nem arról volt szó, hogy volt pénzük, így van, nem arról szólt, hogy volt hatalmuk, nem volt hadseregük, nem volt befolyásuk, nem volt a magas körökben, társasági körökben, a keresztények, hanem nagyon sok nehézségen mentek keresztül, mint ma is egyébként rengeteg testvérünk a világban, mert ma van a keresztény üldözés, ma történt meg a legnagyobb számban, rengeteg, de láttak valamit. Túl a katakombák falain, túl a Cézár vagy a császár,
vagy az a helytartó, aki ott volt és kegyetlenkedett. Erről szólt Péter levele, hogy az egész gyülekezetnek szembe árral, ellenárba kellett úsznia, hogy abszolút kedvezőtlenek voltak a körülmények teljes mértékben. Ezért mondja az Péter, hogy mint jövevényeknek szólok, zarándokoknak, idegeneknek. Tudod, és a Szent Szellem pedig tisztogatja a szemünket. Tisztogatja a szemünket. Úgyhogy 15. verstől 1.15-től, ezért én is, miután hallottam az Úr Jézusban való hitetekről, és minden szentek iránt való szeretetetekről, ez jó, így van? Hogy hallottam a hitetekről, és a testvérek iránt, a minden szentek iránti szeretetetekről, nem szűnök meg hálát adni értetek imádságaimban, megemlékezve rólatok. 17. Efézus 1.17. Hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kijelentés szellemét, hogy őt megismerjétek. Megvan, hogy Pál apostol így van, a börtönből írja, túl kell látni a börtön falain, túl kell látni a római katonán, akivel össze van láncolva, ilyen is volt, nem tudom, hogy pont most itt, de ilyen is volt. Tudod, túl kell látnia azokon a nagyon is emberi korlátokon, korlátozottságon. Én nem tudom, hogy vagy te ezzel, de engem olykor csak feldühítenek, felbőszítenek azok a korlátok, amikbe beleütközök, és lehetnek másoknak a korlátai, de nagyon sokszor az én saját korlátaim, a saját gyengeségemből, hiányosságomból fakadó korlátok, vagy a helyzet adta korlátok. És Pál apostol korlátok közt van, de szárnyal. És azért imádkozik, hogy a gyülekezet, hogy a dicsőségnek az Atya adja meg a bölcsességnek és a kijelentésnek a szellemét, hogy megismerjék az Urat. Oké? És hogy a Szent Szellem munkálkodjon, hogy a Szent Szellem adjon bölcsességet. Szófia a görögben, így van? A Szent Szellem adjon kijelentés, apokalipszis a görögben, így van? Azt jelenti, hogy kijelentés, hogy valami, amiről a fátylat, tudod, a fájtlat elveszik. Elveszi Isten, hogy lássanak. Hogy lássanak. És figyeljetek, erre van szükségünk, a Szent Szellem csodálatos szolgálatára. Hogy, ó, Uram, lehet, hogy korlátok között van, de ha ott van a Szent Szellem egy csodálatos szolgálata, akkor szabad vagyok. Szabad vagyok. Tudod, nem tudjuk, hogy milyen egy olyan országban élni, így van, ahol egy császár uralkodik, aki valóban azt csinál, amit szeretne, amit akar. Nem tudjuk, hogy milyen, tudod, úgy összejönni titokban, így van, titokban, napfelkelte előtt a katakombákban, tudod, és úgy indítani a napot, hogy összejövünk, éneklünk, felolvasunk az írásból, szeretjük egymást, bátorítjuk egymást, és aztán megyünk. Nem tudjuk, hogy milyen rabszolgának lenni, mert sokan rabszolgák voltak közülük. Egy csomó korlát. Mi a nyugati világban élünk, mi nem akarjuk ezeket a korlátokat, mi szabadok akarunk lenni. És Isten nem azt mondja, hogy tudunk megszabadulni ezekből a korlátokból, hanem azt mondja, hogy hogyan tudunk valóban szabadok lenni ezen korlátok közt is. Ezen korlátok közt is. Hogy a Szent Szellemnek a szolgálata, hogy adja meg nektek a bölcsesség és kijelentésnek a szellemét, hogy megismerjétek őt. Hogy a Szent Szellem kamillás vattával törölgesse a csipás szemeteket. A csipás szemeteket törölgesse, hogy egyre jobban lássatok. És lássátok, hogy kik vagytok, mert erről szól az első 14 vers, hogy kik vagytok a Krisztusban, hogy kicsoda ő számotokra. És tudod, ezáltal megerősödjetek. Úgyhogy ez egy jó ima. Ez egy jó ima. Nem az, hogy Uram, vedd el a nehézséget, hanem hagyd lássalak téged a nehézségben. Így van, nem az, hogy Uram, tedd kellemessé a körülményemet, vagy a helyzetemet, hanem hagyj ismerjek meg téged a helyzetben. Legalábbis az írások erről beszélnek. Az Új Szövetség erről beszél. Oké. Úgyhogy 18, és velem vagytok, így van, velem látom. És világosítsa meg, nézd meg, szívetek szemeit, hogy világosítsa meg a szívetek szemeit, hogy ezek nem a fizikai szemeinkkel való látás, hanem a szívünk szemével való látás, hogy Mózes látott, hogy Elizeus látott, hogy Józsué és Káleb látott, ahogy Jézus a tanítványokat megmutatta nekik. Hogy lássatok a szívetek szemeivel, világosítsa meg a szívetek szemét, hogy megtudjátok, milyen reménységre hívott el. Oké, és megnézzük ezt a három dolgot, és ezzel fejezzük be. Tehát mi ez első? Milyen reménységre hívott el? Hogy lássátok a reménységeteket! A reménységeteket! Tehát lássátok, hogy milyen reménységre vagytok elhívva. Tudod? És amikor látjátok, hogy milyen reménységre vagytok, akkor ki tudtok tartani? Vagytok elhívva, ki tudtok tartani? Tudod? Na most, miről szól ez a reménység? Tudod, ez nem optimizmus. Mi az optimizmus az az, hogy ránézek egy helyzetre, és látom a jó oldalát, és látom azt, hogy lehet ez majd jó, és van egy bizonyos fajta, mint hogyha reménység lenne, ez optimizmus. Mert azzal gondolkodok, hogy a helyzet jobbá fog válni. Így van a pohár, ami félig tele van, így van a pessimista, az azt látja, hogy ez, mit lát, hogy ez... Ez félig üres, így van, félig üres. Az optimista, hogy ez félig tele van. De a Biblia nem erről tanít, hanem reménységről tanít. Figyelj, a reménység az azt jelenti, hogy van egy várakozás egy olyan jövőre, mely jobb, mint a jelen. Van egy várakozás egy olyan jövőre, amely jobb, mint a jelen. Van egy várakozó állapot. A reménység az várakozás, várakozás. Van egy várakozó állapot. De a reménység, a Bibliában a reménység az nem egy helyzetre vonatkozik, hanem a reménység az Istenen alapszik. Tehát van egy várakozás, oké, csak figyelj, láss, ez egy bazi nagy szó, reménység a Bibliában. Egy óriási, gigantikus szó az Ószövetségben is, az Új Szövetségben is. Prófétáknak ott volt, és hirdették a reménységet úgy, hogy közben Izrael ellenséges megszállás alatt volt. Úgy, hogy közben kapták a proféciát, hogy még rosszabb lesz a helyzet. Oké? Okay? Tehát, hogy nem az, hogy hé, majd most javul, hanem még rosszabb lesz. még rosszabb lesz. És aztán ott volt nekik az a reménység, ami túlment a helyzeten, túlment azon, hogy ez most optimizmus legyen, tehát a helyzettel kapcsolatos érzésen. És Isten jellemébe és természetében gyökeredzett. A reménység, mely nem függ emberektől, hanem Isten ígéretébe és jellemébe és természetébe gyökeredzik. Ezért elpusztíthatatlan. Ezért mondhatta azt Habakuk, így van, hogy a fügefa nem fog virágozni, tudod, kifogy az akolból a kicsoda, a lyú, vagy ökör, tudod, nem lesz az olajfának termése, felsorol a hat dolog, de én örvendezni fogok az én Istenembe. Mert megértett egy óriási reménységet, ami messze túlmutat a jelenlegi állapoton. És az írás tele van ezzel. Tele van ezzel. A kis proféták tele vannak ezzel. Egy reménység, ami Istenben van. Isten természetére, jellemére, személyre alapszik. És mi itt vagyunk a fogyasztói társadalomban, csak gyere velem. És ebben a fogyasztói társadalomban annyira az azonnali, tudod, beteljesülést várjuk mindenben. Így van? Hogy értem, rossz a kedvem, emélyek shoppingolni. Oké? Okay? Emélyek shoppingolni. Néhányan mosolyogtok. Lebuktatok. Oké? Okay? És igen. Úgy értem, itt élünk egy ilyen kultúrában, egy ilyen korszakban, egy ilyen korszellemben, és ez nyilván a bőrünk alá jön, tudod, tanít bennünket, fejedelemségek és hatalmasságok vannak, amiről majd itt beszél, ami itt van ebben, ezt az egész kultúrát alakítják, és mi ebben élünk, a világban vagyunk, nem a világból, de a világban vagyunk, és tudod, rossz a kedvünk, vagy csak üresek vagyunk, így van? De hála Istennek itt van a telefonom, mert azon bármit lehet böngészni, és nézni, és filmezni, és csak bárhova megyek, velem van mindig a vigasztaló. Velem van a vigasztaló. Tudod, megoldásom van. Oké? Okay. Ezt se tudjuk képzelni. Milyen? Azt hiszem, igen, tehát azt gondolom, hogy én is, mi is, tudod, ezzel küzdünk, aztán ott van a lányom, tudod, 14 éves, és tudod, az a gondolat, hogy valakinek nincsen telefonja, vagy nincs nála a telefonja, amivel elérhet, egy gomnyomásra van bármi és minden, tehát ez egy iszonyatosan, tudod, kiszolgáltatott helyzet. Igen. Abszolút. Mikről beszélünk? Tudod, olyan vigasztalásokról, olyan beteljesülésekről, olyan megelégedésről, ami a fogyasztói korban, a fogyasztói kultúrában, ami társadalomban, amiben élünk, egy kéznyújtásra van. Egy kéznyújtásra van. Hogy aztán lemaradjunk arról az igazi reménységről, arról a kőszikláról, arról az igazi változásra, amire szükségünk van, arról az igazi szolgálatról, a szellem szolgálatáról, felénk, amire szükségem van. Úgyhogy nyíljon meg a szemed, hogy milyen reménységre hívott el téged Isten. Tudod, hogy ez a reménység, ez, hogy telve legyünk ezzel a reménység, és csak még valami, hogy tudjátok, a nagyon sok Pál levélben már az üdvözlés környékén ott van az, hogy hallottam a hitetekről, szeretetetekről, És a reménységről az Úr Jézus Krisztus felől, vagy az Úr Jézus Krisztus visszajövette felől. Mindig ott van ez a reménység. Így a jövőbe tekintve az Úr Jézus visszajön. Az Úr Jézus megszabadít bennünket a romlandóság rabságát. Az Úr Jézus visszajön és helyreállítja ezt az egész ganét, ami itt van. Tudod, helyreállít mindent. Tudod, visszajön a király. Így van, visszajön a király, és helyreállít mindent. És ez nem emberi erővel lesz, nem emberi hatalma, hanem az Úr vissza fog jönni. És erről szól, úgymond az egész, azt mondtam, hogy a Biblia egy történet, tehát erről szól, erről a reménységről. Hogy, és minél kevesebbet foglalkozunk ezzel a reménységgel, annál inkább el vagyunk veszve, és annál inkább gyenge az immunrendszerünk, így az élet egyszerű történéseivel kapcsolatosan. Csak a legegyszerűbb történéseivel. Amikor az első századi, második század, első századokban a keresztények ott voltak, és összejöttek, és úgy jöttek össze, hogy nem tudták, hogy kit vittek el közülük, tudod, ki az, akit elvittek, és börtönbe zárnak, ki az, akit megszámolták egymást, megvan mindenki, tudod, és sokszor élet-halál közt voltak. És imádkoztak azért, hogy ki tudjanak tartani ebben az időben, hogy hűségesek tudjanak maradni ebben az időben az Úr Jézushoz. És ott úgy voltak ezekben a helyzetekben, hogy volt egy ilyen hihetetlen reménységük. Nekik örök életük van. És úgy gondolkodtak, hogy figyelj, ha nekem örök életem van, amit semmilyen vallás, semmilyen filozófia, semmilyen izmus nem ígér, hanem az Úr Jézus Krisztussal eljött a halhatatlanság, és ő világra hozta, hogy mondja Pál Timóteusnak, világra hozta az életet és a halhatatlanságot. Hogy ez az evangélium, akkor igazából semmi nem árthat nekem. Semmi nem árthat nekem. Hogy nem árthat neked? Ne, hát annyi minden árthat. Nem árthat. Tudod, Jézus azt mondja, hogy gyertek, hagyj mondjak nektek valamit. Tudod, semmi nem árthat nektek. Tudod, ne féljetek attól, aki a testet megöli. Hanem féljetek attól, aki a lelketeket a gehennába tudja küldeni. Tudod, ma, ebben a korban, annyira félünk mindattól, ami a testet megöl, így van? Tehát, csak nem látunk tisztán. Úgyhogy fogják, és szinte verhetetlenek, legyőzhetetlenek. Miért? Mert egy nagy, robosztus reménységre vetették rá a szemüket, és magukhoz elelték azt a reménységet. És az a reménység nem itt és most van. Oké? Okay? Nem itt és most van. És persze számunkra a 21. század, tudod, fogyasztói társadalom, ez egy borzalmas gondolat, hogy nem itt és most van. Ez, hogy nekünk minden csak az, ami itt és most van. Ez minden, ami itt és most van. Igen, de így nem lehet egy erőteljes keresztény életet élni. Így nem lehet kitartani helyzetekben. Így nem lehet Isten akaratát beteljesíteni az életünkben. Ha a szemeink az itt és mostra néznek. Oké? Okay? Úgyhogy nyíljanak meg, világosodjanak meg a szívünk szemei, hogy meglássuk, milyen reménységre hívott el bennünket. Oké? Okay? Két vers és befejezem. Hú, az egészet mindjárt befejezem. Jó? Róma 8. Róma, csak akarok olvasni nektek, hogy lássátok. Leragadtunk itt a reménységnél. És lehet, hogy azt nézem, hogy 45 percet beszélek, lehet, hogy a reménységgel fejezzük be, és jövő héten folytatjuk a másik kettővel, jó? Az örökséggel és a hatalommal, jó? Amire rá kell, hogy nyíljon a szemünk. Róma 8. 18-tól, nézd meg, Mert azt tartom, Róma 8:18, azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely majd megjelenik nekünk. Oké? Okay? Tehát Pál apostol, mint a légy, vagy a szúnyog, próbálkozik mondani, ami politikailag korrekt. Mint a légy, vagy a szúnyog, vagy a molylepke, a fénynek, a lámpának, az izzónak a bűvöletében él. Így van? Ott van fent, és csak azt látod, hogy mindig körülötte van. Mindig ott annak a bűvöletében él. Mindig annak. Pál apostol, és az első keresztények, tudod, így éltek annak a bűvöletébe az örök élet, ami az evangélium, így van? A reménység, Jézus visszajön, őt várjuk, így van? És a pillanatnyi könnyű, amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely megjelenik nekünk. Meg fog jelenni egy dicsőség. Úgy értem, az Úr Jézus visszajön, és ez nem hasonlíthatóak ezek a nehézségek. Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiának megjelenését. Így van, ez miről beszél? Hogy amikor Jézussal majd visszajövünk mi is, és Isten fiai nyilvánvalóvá válnak, mert most még nem vált nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk, vagy hogy kik vagyunk, az sem. Még ez nem nyilván, olyanok vagyunk, mint a báb. Így van a hernyó. Aztán báb, és aztán lepke. Így van? Lepke. Most még nem vagyunk lepkék, még csak... De ugyanez lesz pillangó. Gyönyörű pillangó lesz. És még nem nyilvánvaló. De a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiának megjelenését, mert a teremtett világ a hiába valóság alá van vetve, nem önként, hanem annak akaratából, aki alá vetette, abban a reményben, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a romlandóság rabságából az Isten fiai dicsőségének szabadságára. Hogy amikor Isten fiai dicsőségesen megszabadulnak, és visszajönnek az Úr Jézus, akkor megszabadul a teremtett világ is a romlandóság rabságából. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és vajódik mindez ideig. Úgyhogy Pál apostol ránéz a világunkra, ránéz a teremtett világra, és azt mondja, hogy ez vajódik és sóhajtozik. Egyébként ezért ez egy, mi ez, metafora, megszemélyesítés, akármi, oké, okay, irodalom, nyelvtan, akármi. Ugyanígy, mikor Jézus beszél, hogy hallotok majd háborúkról, és hogy nemzet-nemzet ellen, nép-nép ellen, és azt mondja, hogy ez pedig a vajudásnak, a vajudás kínjainak a kezdete. Hogy ránéz az emberiségre, és látja, tudod, ránézhetünk erre a járványhelyzetre, aztán háborúkra majd nyilván később, hogy a nagynyomorúságban nyilván lesz, és azt mondja, hogy ez a vajudás kínjainak a kezdete. Mi a vajudás? A vajudás az az, hogy valaki szülni fog, így van? Hogy valami csodálatos fog megszületni. Valami csodálatos. Minden undorító, minden csúnya, az tudhatjuk, hogy ez annak azt jelenti, hogy meg fog születni valami csodálatos, mert ez a sztori, ez a történet, mert ezért jött el Jézus, elhozta Isten országát, Isten királyságát. Isten királyság most bennünk él, köztünk él, mi vagyunk a gyülekezet, de egy nap nem csak bennünk, köztünk, hanem amiképpen betölti a víz, az óceánt és a tengert, úgy fogja betölteni Isten dicsősége az egész földet, És Isten királysága mindenütt ott lesz. És meg fog szabadulni az egész világ a romlandóság rabságából. És mi is. És erről nagyon világosan beszél a Biblia. A proféták nagyon izgatottak e felől. Okay? És mi most beszorultunk egy köztes állapotba. Jézus első eljövetele és második eljövetele közé. Ahol ezt már megízleljük, de teljes mértékben még nem tudjuk megtapasztalni. És most a szemeink, a szívünknek a szemei kell, hogy egyre tisztábban lássuk, hogy mi felé tartunk, és milyen reménységre lettünk elhívva. Úgyhogy fejezzük be. Azt mondja, hogy vajudik mind ez ideig, de nem csak ez a világ, hanem mi is a szellem zsengéjének birtokosai, ezek vagyunk mi. A szellem zsengéjének birtokosai. Mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúvá fogadtatás testünk megváltását. Így van? Ez a fiúság, a testünknek a megváltása. Várjuk, sóhajtozunk. Mert nézd meg, ebben a reménységben tartattunk meg, de a látható reménység már nem reménység, mert amit lát az ember, miért remélni azt. Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, türelemmel várjuk. Türelemmel várjuk. Oké? Okay? Türelemmel várjuk. És igen, tudod, ez az a fajta türelmes várás, ami ott volt Mózes életében. Így van, kitartott. Ez az a türelmes várás, mely ott volt Józsuénél, Kálebnél. Ez a türelmes várás, ami ott volt az apostoloknál és nálunk. És erre vetjük a szemeinket. És Uram, add, hogy lássuk egyre jobban. És akkor befejezzük be Róma 15-tel, így a reménységben. Róma 15, 12, 13. Jó, fejezzük be ezzel. Ézsaiás pedig így szól, Róma 15, 12, 13. Ézsaiás pedig így szól, hajtás sarjad Isai gyökeréből. Mi van, kicsoda Isai? Mit jelent ez, hogy Isai gyökeréből? Dávidnak az apja, így van, édesapja. Gyökeréből. És fel kell, hogy uralkodjék a népeken, benne reménykednek a pogányok. Oké? Okay? Ezek vagyunk mi. Keresztények, de pogányokból lévő keresztények. Már kivéve azok, akik zsidókból lévő keresztények. Oké? Okay? Benne reménykednek, aki uralkodik a népeken, Isai gyökeréből, a messiás Krisztus, benne reménykednek a pogányok. Következő vers, a reménység Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hitben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Szellem ereje által. Ez az, igen. Hogy a reménység, hogy úgy éljük, hogy itt, ahogy járunk a Földön, és itt vannak a látható dolgok, meg itt vannak a korlátok, meg itt van a korszellem, meg itt van politikai dolgok, meg különböző dolgok, hogy itt vannak ezek, meg a mi korlátaink, meg más korlátja, meg a vírus korlátja, meg korlát. Ahogy itt van, a reménység Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel, ez a keresztény élet, ez a keresztény élet. Nem a korlátok elvétele, hanem a korlátok köz a reménység Istene betölt minket minden örömmel. És békességgel a hitben. És békességgel ott vagyunk a katakombákba, úgyhogy itt is ki fogjuk kapcsolni a fűtést. Vasárnap nincs fűtés sehol. Nincs fűtés. Itt az ideje, hogy a reménység Istene betöltsön minket minden örömmel. És békességgel a hitben, nézd meg, hogy bővölködjetek a reménységben, hogy bővölködjetek a reménységben, a Szent Szellem ereje által, a Szent Szellem erejét, hogy bővölködjetek a reménységben. Wow, Uram, igen, a Szent Szellem világosítsa meg a szívünk szemeit, hogy lássuk, hogy megismerjük őt, és hogy lássuk, hogy milyen reménységre hívott el bennünket. Úgyhogy mennyi, Atyán, köszönjük neked a te igédet. Köszönjük, hogy a te igéd a legjobb idegenvezető. Jól, nem vagyunk idegenek. A legjobb vezető, aki elvezet bennünket a te igéd az igazságra. És Uram, csak imádkozom azért, hogy mindazok, akik itt vagyunk, mind én, mind a testvéreim itt, mind a testvéreim, akik online hallják ezeket az igéket, rányílhasson a szemünk, hogy milyen reménységre hívtál el, hogy bővölködjünk a reménységben, bővölködjünk, hogy telve legyünk örömmel, Uram, telve legyünk békességgel a hitben, hogy Uram, hogy bármilyen helyzetben vagyunk is, túllássunk azokon a dolgokon, csak messze túllássunk. És Uram, valóban ma erre van szükségem, nekem és a te népednek, mindannyiunknak, hogy itt vagyunk ebben a fogyasztói társamban, ebben a világban. Igen, Uram, köszönjük, köszönjük. És hálásak vagyunk, hogy a reménysége soha meg nem szégyenít. Hálásak vagyunk azért, Urunk, hogy ez a reménység megáll a te jellemed és természeted és ígéreteid miatt. Köszönjük neked. Köszönjük, hogy te nem rövid távfutóknak alkottál bennünket, hanem hosszú távfutóknak. Igen, köszönjük ezt neked. És csak hálásak vagyunk, hogy együtt lehettünk, és a Szent Szellem szolgálataért imádkozunk az életünkben, a gyülekezetünkben. Vezess bennünket továbbra is itt novemberben, adj nekünk bölcsességet, ebből az örömből, békességből szolgáltat egymás felé, hogy ezekkel az igazságokkal, szavakkal tudjunk egymás felé is szolgálni. Jézus Krisztus nevében. Amen. 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 Amen.